Sóki Tóth Gábor, az Otthon Centrum elemzési vezetője. Jó reggelt!
Jó reggelt! Szervusz.
Jó reggelt! Kívánok mindenkinek!
Hát az átlagok azok nem sok mindent mutatnak, mert hogy nagyon durvák a különbségek, akár földrajzi eloszlást tekintve, akár a lakások minőségét, nagyságát, meg akár csak az építőanyagot tekintve is.
De ami,
ami
a legmeglepőbb egyébként ebből az egész trendből, hogy a panellakások ára mennyire rendkívüli kilövésben mutatkozik itt az elmúlt időszakban. Nagyon-nagyon megrágultak a négyzetméter árak. Minek köszönhető ez? Mi volt a ti tapasztalatotok?
Hát alapvetően ugye arról mindig lehet olvasni, hogy amikor valami nagyon drága, az valamilyen módon szűkíti az érdeklődést, hiszen nem mindenkinek, vagy nem ugyanolyan sok embernek van nagyon sok pénze, sokkal többen vannak, ugye ez egy kicsit ilyen piramis a társadalom, hogy a középrétegek vagy a középrétegek alatti sokkal szélesebb társadalmi réteg engedheti meg magának, hogy mondjuk egy panellakást legyen, mert jellemzően a téglatársasági lakásokhoz képest ezek még mindig egy kicsit olcsóbbak. Nyilván a családi ház, hogyha a fajlagos négyzetméter árakat nézem, azok is látszólag olcsóak, csak ugye a termék nagyon más, mert ugye ott még egy telket is veszek, és egy jóval nagyobb alapterületű épületről beszélek. A panelek azok viszonylag kompakt lakások, és nyilván össze lehet hasonlítani mondjuk az újépítésű ingatlan, is, ugye ott is látjuk azt, hogy azért aki meg tudja engedni magának, hogy egy újat vegyen, megpróbálja a lehető legoptimálisabban kihozni azt a viszonylag drága dolgot is. Tehát jellemzően ugye a szobaszámot figyelik, de az alapterületben konzervatívak maradnak a vevők. A paneleknél azt látjuk, hogy nagyon sokan tudják, tehát megint minden relatív, tehát a mostan érdeklődők körében sokkal többen vannak azok, akiknek a pénztárcája, a hitel lehetősége megengedi, hogy egy panellakást vegyenek. És azt hiszem, hogy az is még érdekes, hogy ezek a lakótelepek Budapesten, de gyakorlatilag a megyejogú városokban tulajdonképpen nagyon jó feltételeket kínálnak. Tehát jellemzően, amikor az építési időszakuk volt, akkor sokáig még nagyon sok kritikával lehetett illetni ezeket a területeket, mert például a szolgáltatások nem épültek ki, az infrastruktúra nem volt olyan jó, igazából a környezetük is elég sivár volt. Az ember megnéz egy 11. kerület, most nemrég láttam egy ilyen fotót, hát olyan volt, mint egy beton sivadag, amikor megépült a 70-es években, és mára pedig ugye a természet birtokba vette ezeket a nagy szabad felületeket, amik a nagy épületek között vannak, és hogy az ember sétál, akkor igazából nem is látja ezeket a egyébként elég nagyméretű panelépületeket. Tehát én azt gondolom, hogy valahogy a társadalmi elfogadottsága is megváltozott ezeknek a lakókörnyezeteknek. A hőszigetelési programoknak hála még azt is mondhatjuk, hogy vannak olyan lakótelepek, amelyek nem csak az elhelyezkedésük, de tulajdonképpen a lakáskomfortjuk tekintetében is a környező nem paneles technológiával épített társasházakkal tulajdonképpen egyenrangúak, és ezt a piac is elismeri az árakon keresztül.
Gábor az elején említette, hogy elég nagy eltérések vannak itt a kerületek között is, akár hogy Budapesten belül egy-egy panellakás ára hogyan változik. Tudunk ebben valami fajta prioritást felállítani? Mik a jellemző adatok?
Hát nyilván itt most a vizsgálatunk elsősorban kerületi szinten mutatta a különbségeket. Alapvetően vannak központi elhelyezkedésű városrészek, ott jellemzően a nem panelek is drágábbak. Valahogy a belső kerületeknek, különösen a budai résznek, ugye ott is nem a város pereméről beszélünk, hanem mondjuk egy Rózsadombról. Ugye, tehát valahol beljebb van, a városközponthoz közel, jól megközelíthető, de ugyanakkor már akár egy ilyen kertvárosias hangulat, és a lakótelepek egyébként még a legbelső kerületekben is, tehát ugye 8. kerületben is van lakótelepes városrész, ott is azt látjuk, hogy a környező nagyon sűrű 19. századi beépítéshez képest egy jóval lazább, jóval, hát nem azt mondanám, hogy kertvárosias, de szinte ilyen park, ligetes jellegű lakókörnyezeteket találunk. Tehát Mindenesetre, tehát a városközponttól való távolság az nagyon szépen kirajzolódik, hogy minél messzebb megyünk. Ebben segít a tömegközlekedés, mert például a 4-es metrónak a megjelenése az egyértelműen, tehát az árakban is kimutathatóan közelebb hozta az Etele tér környékét a belvároshoz. Tehát ugye az embereknek nem csak a valós fizikai távolság, hanem az időbeli távolságok is változtatják azt, hogy hogyan érzékelik a várost. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. A másik az, hogy a bizonyos kerületeknek vannak olyan meghatározó lakótelepei, amelyek nagyon sajátos, hát hogy mondjam, attribútumokkal bírnak. Tehát például a Népfürdő utcai panelsor az arról híres, hogy egy elépíthetetlen örök panorámája van ugye a Margit-szigetre. Vagy vannak olyan lakótelepek, amelyek a belvároshoz is még viszonylag jó elérhetőséggel rendelkeznek, ugyanakkor a város szélén kialakult új kereskedelmi szolgáltató és munkahelyi övezetekhez nagyon közel vannak. Tehát például a Gazdagréti rakóterep, ami ugye nyilván a média ismertségéből fakadóan is egy ilyen brandé vált, elhelyezkedés szempontjából ezt a kettős tulajdonképpen pozitivitást tudja hát magáénak tudni, és ez érzékelhető a keresettségében, és minél inkább, minél többen keresnek rá egy ilyen területre, annál inkább érvényesül ez a kiegyensúlyozatlanság, mert egyébként attól, hogy egy lakótelep népszerű vagy kevésbé népszerű, egy adott időszakon belül a megüresedő és értékesítésre felkínált lakásoknak a száma az nagyjából azonos szokott lenni, tehát hogy
Oké, az miért
van? Van igen, az áremek.
Igen. Az miért vannak ezek az iszonyatosan nagy különbségek? Tehát ha az elmúlt egy évet nézzük, akkor nagyon fölmentek az árak az első és az ötödik kerületben. Az átlag az 18%, ugyanakkor a harmadik, a tizedik és a tizenötödik egymástól viszonylag távol fekvő kerületekben meg szinte semmit nem emelkedtek az árak, tehát nagyon nagy különbségek voltak. Az, kimondottan az elmúlt egy évben az ár emelkedés ütemében ez mitől lehet? Illetve mi okozta, hogy ezeket a kerületeket alul súlyozták, vagy felül súlyozták a vásárlók?
Hát én azt gondolom, hogy egyrészt a kerületeknek a mérete is, tehát ugye az ötödik kerület egy viszonylag kompakt kerület, az első kerület szintén, hogyha ezt összehasonlítom a harmadik kerülettel, ami léptékében és népesség számában is az egyik legnagyobb budapesti kerület, de ugyanígy, hogyha most a 15-et nézem, az is egy szép nagy kerület, tehát nyilvánvaló, hogy egyszerűen az elemszámok miatt, hogyha megjelenik egy nagyobb kereslet, sokkal nagyobb kínálattal találkozik. És a másik, ez a központ és periféria közötti különbség. Én azt gondolom, hogy ezek azok, amik magyarázzák. Nyilvánvaló, hogy ha az ember most beköltözik Budapestre, vagy befektetőként keres lakást, akkor a 15. kerület egyáltalán nem biztos, hogy a mentál térképén rajta van. Az 5. kerület azért nagyjából mindenki számára úgy egy fogható dolog, vagy ugyanígy a Várnegyed is.
Ez egy fontos kérdés egyébként, hogy akik most terveznek vásárolni panellakást, érdemes-e még kivárni, vagy elértük a tetejét a drágulásnak?
És... Illetve a különbség csökkenésének igen. A téglához képest. Tehát ha összeszükült ez az eddigi komolyabb különbség, akkor ez a folyamatnak most már a vége, és akkor most már párhuzamosan nőhetnek, vagy még fölzárkózhat a panel szerinted?
Hát az az igazság, hogy az egyes kerületeken belül is nagyon különböző adottságú lakótelepek vannak, tehát mondjuk akár egy harmadik kerületet nézem, ugye a belső Óbudától egész Békásmegyerig tart a skála, és ez csak a távolság, tehát a belvároshoz a legközelebb eső és a legtávolabbi, és azon közben is különböző időszakban épült lakótelepek vannak, amelyeknek mindegyiknek van egy picit másabb a karaktere. Talán ebben a kerületben az érdekes, hogy ugye mindegyik egy ilyen tömegközlekedés ugye évvonalra van fölfűzve, de ez egyébként igaz más városrészekre is. Nyilván azokban a kerületekben, ahol például nem ennyire jó a tömegközlekedési kapcsolat, ott is vannak nagyon nagy méretű lakótelepek, azok iránt azért kisebb az érdeklődés. Az, hogy most megtalálta-e már a csúcspontját ez az árnövekedés, hát erre nem tudok mérget venni. Az az igazság, hogy ugye ilyen hullámokat látunk, és tényleg, hogyha az ember visszagondol 5-6-8 évvel ezelőttre, akkor is voltak már ilyen meglendülések, és egyébként pont a 2013-14 magasságában, amikor a nagy pénzügyi válságból kezdett kilábalni a gazdaság, a lakótelepi lakások, ezek a panellakások voltak, amik először egy ilyen elég nagy árnövekedést produkáltak, és tényleg az ember nem tudott, mondjuk nem kell ennyire visszamenni, tehát akár csak 3-4 évvel ezelőttre, hogyha visszagondolunk, az ember nem gondolta, hogy ezeket a lélektani határokat, tehát ezt az 1 milliós körüli értéket át fogják ütni ezek a lakások. És úgy tűnik, hogy most az ingatlanpiac egészével együtt mozdultak, most megint látszik egy ilyen nagy felbuzdulás. Én azt gondolom, hogy elsősorban azért, mert azért vannak bizonyos pénzösszegek, ami a családoknak a rendelkezésére, vagy bizonyos hitelképesség ad egy felső korlátot, és még mindig ez az a, hogy mondjam, termékkategória, vagy lakástípus, amelyik az egész piacon belül a leginkább megfizethető, és mégis elfogadható minőséget nyújt, tehát lakásminőség, élettér szempontjából.
Még egy fontos aspektusát hozzuk be a panellakások értékesítéssel kapcsolatos kontextusban, mégpedig az, hogy mennyire ketyeg a panel időzített bomba, mert hogy nagyon sokan beszélnek ugye arról, hogy élettani szerkezeti szempontból vasbeton tekintetében nem biztos, hogy annyira, nem tudom, jól állunk, vagy tartósak lesznek ezek a lakások, és árérték arányban megéri befektetni.
Ez inkább sok évvel ezelőtt volt ez, hogy sokan beszéltünk erről, mert elhalkultak ezek a hangok.
Megmaradt-e városi legendának, vagy pedig igen, tényleg még egy ilyen fontos dolog, amire fel kell hívni a figyelmet, hogyha valaki ebben gondolkodik?
Hát, igazából, tehát önmagában a vasbeton szerkezet az egy nagyon állékony valami, tehát ugye már a 30-as évektől is vannak vasbeton vászerkezetes épületek, és semmi bajuk nincsen. Én azt gondolom, hogy ez a technológia sem különbözik ilyen szempontból, tartóság szempontjából. Itt azt lehet esetleg vélelmezni, hogy az építésnek az időszakában ugye anyaghiány és esetleg valamiféle ilyen építési minőségbeli problémák okoznak, de azt gondolom, hogy ez az elmúlt évtizedekben kijött
az
volna,
már kijött
volna ilyen jellegű. Tehát ez, én azt gondolom, hogy maga a szerkezet az borzasztó tartós, és ami még nagyon érdekes, hogy az iparosított technológia egy nagyon racionális épülettervet eredményezett, aminek vannak hátrányai, mert például nem lehet olyan könnyedén válaszfalakat ide-oda tologatni. Ugyanakkor például a gépészeti felújítás az sokkal egyszerűbb, nem kell megbontani szerkezeteket, jellemzően a vizes blokkok mögött sokszor csak szerelt áll ilyen fal szerkezeteknek az egyszerű lebontásával hozzá lehet férni a vezetékekhez. Tehát, hogy tulajdonképpen ezek a házak, ezek viszonylag jól és egyszerű módon karbantartatók. Nyilván a nagy lakásszámok miatt ugye ismerjük ezt a társasházi problémát Magyarországon, hogy azért nehéz megszervezni azt a közös akaratot, de azért látjuk, hogy például a panelprogram az megmozdította az embereket, és bár tudjuk, hogy nem a legtökéletesebb volt ezzel a polisztirolhabbal begugyolálni ezeket a házakat, ennél már vannak jobb megoldások is, meg azóta a szabványok is kicsit szigorodtak, de ettől függetlenül ugyanígy a teljes épületgépészeti, elektromos berendezések stb. Cseréje az egy viszonylag egyszerű feladat, összehasonlítva mondjuk akár egy 30-as években épült társasággal, vagy pedig egy jól rosszul, ugye komfortosított, valamikor az 50-es, 60-as években kialakított vizes blokkokkal rendelkező régi gangos bérház.
Elképesztő egyébként, hogy mennyi érvet hoztunk fel a panellakások mellett, amiben talán bele sem gondolunk, amikor egy otthont szeretnénk választani magunknak, és mondjuk az árérték arányban vizsgálódunk a piacon. Köszönjük szépen a beszélgetést!
Én köszönöm a lehetőséget.
Sókuti Tóth Gáborral, az Otthoncentrum vezető elemzőjével beszélgettünk az elmúlt percekben arról, hogy milyen drágulások vannak a lakáspiacon, és felhívtuk a figyelmet a panellakások árának emelkedésére, és hoztunk mellette néhány érvet.